Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk János evangéliumának 10. fejezetéből, a 22-től a 42. szakaszig tartó versekből.
Elérkezett Jeruzsálembe a templom szentelés ünnepe, tél volt. Jézus a templomban csalamok csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz, amíg bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt neki. Megmondtam nektek, de nem hiszek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hiszek. Mert nem az én juhaim közül való vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyok. Ekkor újra követek ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta neki. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki. Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem Isten káromlásért, vagyis azért, mert te ember létedre Istenné teszed magad. Jézus így válaszolt. Nincs megírva a ti törvényetekben. Én mondtam, Istenek vagytok. Ha Isteneknek mondta azokat, akik ez az Isten igéje szólt, már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentel, és elküldött a világba, hogy káromlás szólok, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok. Az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott maradt. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János ő róla mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne.
Imádkozzunk. Mennyei Atyán, téged illet minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Köszönjük, hogy ma is összegyűlhetünk téged magasztalni. Köszönjük, hogy elküldted Szent Fiadat. Látod, sokszor nem hálával fordulunk hozzá. Krisztusunk, ahogy a történetben, ma is sokszor önös érdekekből közeledünk hozzá. Látjuk csodáidat, de nem értünk téged. Nem látjuk a megváltót, aki eljött megmentésünkre. Látjuk, ahogy csodákat teszel az életünkben, mégsem találkozunk veled. Krisztusunk, megvalljuk, mennyiszer bűnbakot keresünk benned, máskor bajaink, nehézségeink megoldóját. Látod, mennyiszer használni akarunk céljaink elérésére. Megvalljuk neked, sokszor más érdekek vezérelnek minket, és az értünk hozott áldozatod nem ért számunkra annyit, hogy téged kövessünk. Szeretnénk most őszintén megállni előtted. Szeretnénk meglátni téged és magunkat. Kérünk, engedd el nekünk felhalmozott adósságunkat, add, hogy hozzá tudjunk teljes szívvel közeledni. Add, hogy ne legyen más célunk, mint téged szolgálni. Kérjük, te erősíts tovább is közösségünket. Szeretnénk egy szívvel téged követni. Add, ha valaki meginok közöttünk, a többiek el tudják hordozni. Te adj tiszta látás és őszinte szembenézést, hogy ne tévedjünk el és gyarapodjunk a hitben. Kérünk, te áld meg a mai ige hirdetést és az ige hirdetőjét is. Köszönjük, hogy gyülekezetünknek van saját lelki pásztora, aki vezetett minket a hitben. Köszönjük, hogy hallhatjuk a szabad. Szent Fiad nevéért kérünk.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki terem, fenntart és bölcsönyítőket mindeneket. Amen. Isten igényét, amely felolvasott ige szakaszból, János evangéliumnak 10. fejezetéből olvasom, egyetlen verset olvasok újra, a 24. verset. Ekkor körülvették Jézust a zsidók, és így szóltak hozzá. Pedig tartasz még bizonytalanságban bennünket. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Kedves testvérek, egy slágerrel kezdeném. A 80-as évek nagy slágere volt ez Bonnie Tyler-től, ezt nem is tudtam, hogy ő énekli. I need a hero. Nem tudom, ki az, aki ismeri, ezt szerintem a legtöbben ismerjük, még lehet, is tudnánk itt együtt énekelni. I need a hero. Hősre van szükségem. Aztán a Shrek rajzfilmben újra visszajött, és újra nagy slágerré vált ez a ének, és az egész 7. második felében ezt énekelgettem, mert valahogy ennek az igének a kapcsán ez a sláger jutott eszembe. Miért lett ez ilyen nagy sláger? Nyilván a fülbe mászó dallama, meg az energikus zenei háttere miatt is, de azt gondolom, hogy azért is, mert valami olyat fogalmaz meg, ami egy olyan vágyat, ami mindannyiunk szívében ott van. Sosem néztem még meg a szövegét, most egy kicsit elolvasgattam, ilyenek vannak benne, gyenge magyar fordításban, hogy egy hős kell nekem, aki erős és gyors, aki harc edzett, amíg a nap fölben kell, rá fogok várni, legyen megbízható, legyen itt minél hamarabb, legyen az életnél is hatalmasabb. Messze, hol a hegyek az égbolt felett találkoznak, kint, ahol a villám hasogatja a tengereket, érzem, hogy ott van valaki és őriz engem. A szeleken, a fagyon, az esőn, a viharon, vízözönön át is érzem az érintését. Egy hősre van szükségem. Egy hősre van szükségünk. Vágyunk a hősre, vágyunk a megmentőre, mindannyian. Ez annyira egyetemes bennünk, hogy keresztény és nem keresztény ember. Férfit és tört, időst és fiatalt, gazdagot és szegény. Mindannyiunkat összeköpnek, mindannyian juthatunk és jutunk az életünkben olyan helyzetbe, amikor szükségünk lenne arra a hősre, szükségünk lenne arra a megmentőre. Amikor valamivel szembe találjuk magunkat, amihez már kevés az erőnk, és nem tudunk vele megbirkózni. A személyes életünk kritiseiben is vágyunk a hősre, és a közösségi életünkben is vágyunk a hősre. A hősökről szólnak a népmesék. A legkisebb királyfi, aki elmegy és legyőzi a hétfejű sárkányt. A hősökről szólnak a történelem könyve. A hősökről szólnak a nagy nemzeti ünnepeink is. Olyan hősökről, akik hát nem ezen a finilányos, szirupos módon, ahogyan ez a sláger megénekli, akik valóban az életüket oda tették a közösségért, mások életéért. Szükségünk van a hősre, azért, hogy megmentsen minket, és azért is, hogy legyen kire fölnézünk, hogy legyen, akit tudunk követni, legyen, aki reménységet ad egy más ilyen életre. I need a hero, szükségem van a hősre, mondja a sláger. És hogyha most ugrunk 2000 évet, és visszamegyünk az időben, Jézus korába, a templom szentelés ünnepén, ahol Jézust látjuk a felolvasott ige szakaszban, egy ilyen hősi ünnepen találhatjuk magunkat. Ez az az ünnep, amit héberül Hanukának neveznek, a szabadulás, a megújulás, a helyreállítás, fény, öröm és a reménység ünnepe. Itt találkozhatunk Jézussal ebben a mai ige szakaszban. Jézus korában ez egy viszonylag új ünnep volt, kicsit a hátteréről beszéljek. Egy Krisztus előtt második századi eseményre megy vissza ez az ünnep, amikor IV. Antiókosz, aki Epifánésznak és az Isten megjelenésének is nevezte magát, szír uralkodó lerohanja, elfoglalja Jeruzsálemet. Nagyon sok zsidó ember, kb. 80 ezer zsidó ember esik el ebben a harcban, és nagyon sokakat elpusztolnak fogságban. És az ő célja az, a görög vallást, a görög kultúrát nagyon nagyra becsüli, hogy ezt minden a birodalmába tartozó nép körében meghonosítsa. Nyilván a zsidók egy isten hite, az nagyon szúrja a szemét, hiszen egészen más, mint amiről a görög vallás, a görög kultúra szól. Éppen ezért elfoglalja a templomot, kirabolja, elviszi a kincseit, Zeusnak szenteli a jeruzsálemi templomot, felállítja a templomban a Zeus szobrot, és disznót áldoz a jeruzsálemi oltáron Zeusnak. Ez nekünk, akik csak ismerjük a zsidó kultúrát, egy nekünk is feláborító hallani. Azoknak a zsidó embereknek, akiknek ez az életük középpontja, disznót áldozni a Szent Isten oltárán Zeusnak, ez a legnagyobb megaláztatás. Megtiltja a szabad vallásgyakorlatot, megtiltja a zsidó törvények megtartását, a körülmetélkedést, megtiltja a szent iratoknak az olvasását. Gyakorlatilag az a célja, hogy beolvassza a zsidó népet a szír birodalomba, és hogy eltűnjön a zsidó népnek a Jahve Istenbe vetett, teljesen egyedülálló hite, hogy olyanok legyenek, mint az összes többi nép. Van azonban egy idős pap, aki öt fiával együtt föllázad ez ellen. És ez a lázadás először teljesen reménytelennek tűnik, hiszen a hatalmas szír birodalommal állnak szemben. És az ő egyik fia, Júdás Makkabeus néven vált ismerté, és ő az, aki a lázadóknak az élére áll. És ez a harc, ahogyan gondolkoztam róla, valami olyan elkeseredett harc lehetett, amire mi emlékszünk, amikor 48 márciusára emlékezünk, vagy amikor 56 októberére emlékezünk. Egy népnek a fölkelése, a föllázadása az elnyomók ellen, amikor meg akarnak egy népet szüntetni, el akarják venni az identitását, el akarják venni azt, ami a legfontosabb számára. És ez a nép nem hagyja, hanem fölkel, föllázad. És lesz egy hős, aki odáll a népnek a élére, és vezeti a népet a harcban. És ez a harc győzelemmel ér véget. A történelmi feljegyzések tanulsága szerint Krisztus előtt 165-ben visszafoglalják a templomot, visszaállítják az Isten tisztelet rendjét, és újra felszentelik a templomot, és újra elkezdődik a naponkénti áldozatbemutatás. És ekkor ünneplik meg először ezt az ünnepet, a templom szentelés ünnepét, a Hanukka ünnepét. December 25-ére esik az a nap, amikor újra felszentelik a templomot, és aztán a Lomsától ünnephez hasonlóan egy 8 napos ünnepet tartanak, ahol minden nap együtt vannak, együtt örvendeznek, és ez a fény ünnepe is, mert minden este a zsidó menórán, gyertyatartón egy-egy gyertyát gyújtanak meg. És így aztán az ünnep végére már teljes a fény, egyre nagyobb a fény, örvendező zsoltárokat énekelnek, és ünneplik Isten szabadítását. És amikor olyan 200 évvel később Jézus korában is ünneplik ezt az ünnepet, akkor ugyanígy emlékeznek erre a nagy szabadításra. De a helyzet az akkor is elég rossz. Hiszen most sem szabad a nép, most is a római birodalom uralma alatt élnek, és bár az elnyomás az nem annyira nyílt, mint Júdás Makkabeus idejében, de azért nem szabadok. Azért ugyanúgy egy elnyomó uralom hatalma alatt vannak. Ott állnak Jézus korában, és szükségük lenne újra egy hősre. Hogy jöjjön egy új Júdás Makkabeus, aki a nép élére áll, és győzelemre viszi őket. Szükség lenne egy hősre, egy szabadítóra. És ahogy a sóvárognak ezután a szabadító után, aki a mostani élethelyzetükben, a mostani elnyomótól hoz szabadulást, úgy emlékeznek Isten ígéretére is, aki messiást, olyan szabadítót ígér a népnek, csupa nagybetűs hős, aki végső szabadítója lesz ennek a népnek, aki után már nem lesz szükség több szabadítóra, azt végleg elhozza a szabadulást. Ebben a nagyon felfokozott érzelmi helyzetben, hogy érezzük-e mögött ezt a nagyon-nagyon erős vágyat, ebben a helyzetben hangzik el a kérdés Jézus felé. meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, ha te vagy a szabadító, akkor mondd meg nekem nyíltan. És nyilván benne van ebben a kérdésben mindez, amiről eddig szó volt újra és újra a farizeusokkal kapcsolatban, hogy ők meg akarják fogni Jézust, ürügyet keresnek Jézus ellen, folyamatosan azt szeretnék, hogy Jézus végre valami olyat mondjon ki, ami miatt aztán azonnal megkövezhetik. De nem csak ez van benne, hanem ezen az ünnepen érezzük meg mögött, a kérdés mögött ezt a sóvárgó vágyat, a nemzeti hős után. Jézus, te vagy ez a hős. Mondd meg nekünk nyíltan, mert nekünk hősre van szükségünk, nekünk messiásra van szükségünk, nem látod, bajban van a népünk. És kell valaki, aki úgy, mint egykor Júdás Makabeus odaáll a nép élére, egy szabadító, aki még a hatalmas római birodalommal szemben is meg tud bennünket védeni. Kell nekünk egy szabadító, és Jézus, te csak beszélsz itt össze-vissza, beszélsz pásztorról, meg juhokról, meg élő vízről, meg világosságról. Ezek csak képek, ne képeket mondjál nekünk, mert nekünk szabadító kell. Mondd meg nekünk nyíltan, hogy te vagy ez a szabadító, vagy nem. Tudni akarjuk, hogy vajon lesz-e a mi hősünk, vagy nem. A mi hősünk, a mi harcunkban. Ez van ebben a kérdésben. Meg az egész hozzáállásban, ahogy a Jézus felé közelednek. Kérdezik, Jézus, lesz-e a mi hősünk, a mi harcunkban? A mi hősünk, a mi harcunkban. Közben ott van a szemük előtt a válasz, ott vannak Jézus tettei is. Jézus nem is tud mással válaszolni már. Annyit magyarázott nekik. Nézzétek meg a tetteimet. Mert hogyha mindaz, amit eddig tett, az nem elég nekik, hogy fölismerjék benne a messiást. Hogyha mindaz, amit eddig tett, az nem elég nekik arra, hogy elkötelezzék magukat mellette, akkor már nem nincs miről beszélni. Ahogy csak János evangéliumát végignézzük, és ennél sokkal-sokkal több csodát tett Jézus. De ott a víz borrá változtatása, a királyi tisztségviselő gyermekének a meggyógyítása, és aztán itt Jeruzsálemben a 38 éve beteg embernek a meggyógyítása, és amiről nemrég volt szó, a bokros születettnek a meggyógyítása. És ott a sok-sok csoda, amiről nem is maradt fent leírás. A zsidók nyíltságot követelnek, pedig szó szerint a vak is látja már, hogy Jézus kicsoda. És amit Jézus ezután mond, ez a legszebb leírás a hősről, amire mindannyian vágyunk. Azt mondja, hogy én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Kell lennél nagyobb hős, kell lennél egyértelműbb leírás a szabadítóról, aki örök életet ad, aki teljes biztonságot ad, akinek a kezéből senki sem ragadhatja ki az övéit. És a fülünkben csenket a római levélből, sem magasság, sem mélység, sem élet, sem halál, sem semmi más teremtmény, semmi nem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. A hős, a szabadító, aki a mindennél nagyobb atyától jött. Kell-e egyértelmű választ arra, hogy vajon te vagy-e a Krisztus? És vágyhat-e bárki ennél többre, mint amit itt Jézus mond az ő juhairól? A tökéletes biztonság, a valódi védelem és az igazi élet forrása. És mi a válasz mindenre? A zsidók köveket ragadnak, hogy megkövezzék Jézus Isten káromlásért. Kérik, hogy mondja meg, hogy valóban ő-e a messiás, és amikor rámutat a tetteire, és amikor kimondja azt a mondatot, hogy én és az atya egy vagyunk, akkor képtelenek ezt befogadni. Mert ez szétfeszíti azokat a kategóriákat, amikben ők gondolkoznak, az ő egy Isten hitüket. Hogy valaki, akit ők embernek látnak, egyenlőnek mondja magát hatalmas örökké való Istennel. Nekik hős kell, nekik messiás kell, de a saját kategóriáik, a saját fogalmaik szerint. és beletette itt tanúskodnak Jézus mellett, és ezeket még ők is elismerik, Jézus szemükben nem marad mások egy Isten káromló, akit ki kell pusztítani a nép közül. És aki a legnagyobb hősükké lehetett volna, most a leggyűlöltebb ellenségükké válik. Mert nem váltotta be az elképzeléseiket és a vágyaikat, amelyeket hozzáfűztek. Így van a zsidó nép Jézus korában. És itt vagyunk mi, milyen hős kell nekünk. Milyen hős kell az embernek. Mire várunk, mire vár a világ. Birtokolható, kiszámítható, ellenőrizhető, felfogható hősökre, olyanokra, akik az elképzelésünk szerint végzik a dolgokat, és úgy mentenek meg bennünket, ahogyan mi azt várjuk. Igen, sokszor ilyen megmentőt szeretnénk. Az ilyen hősökről szólnak az amerikai mozifilmek, aminek tudjuk már szinte az elejét, hogy hogyan fogja az a hős megmenteni a világot, és hogy mi lesz a vége. És szeretjük ezeket a történeteket, mert olyan bonyolult az élet, hát legalább ez legyen ilyen szép és kiszámítható. Az se baj, ha nincs benne túl nagy izgalom. Hogyha bajban vagyunk, akkor általában megvannak az elképzeléseink, hogy hogyan szeretnénk a volt szabadulást. Csak itt az erőnk nincs meg hozzá. Hősre van szükségünk, de igazából ennek a hősnek csak az erejére vágyunk, hogy megtegye azt, amit mi elképzeltünk. Jézusnak pedig megvannak a saját útjai. Ő valóban az a hős, akire mindannyiunknak szüksége van. Ő megment, de nem úgy, ahogy várjuk. Mert ő tökéletesen szabad, és a feje tetejére állítja a világunkat. Ha éppen az ő szabadításának az útja úgy van. És így váltotta meg az egész világot. Ha az ő megváltására nézünk, nem úgy, hogy diadalmas oda volt Jeruzsálembe, hanem úgy, hogy hagyta magát megölni Jeruzsálemen kívül. Zsidók azt mondták róla, megbotránkoztak, hogy ő ember létére Istenné tette magát. Ember létére Istenné tette magát. Nem pont fordítva történt, ő Isten létére emberré tette magát. A feje tetejére állítja a kategóriákat. Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vette, és emberekhez lett hasonlóvá. A hős, aki dicsőség, hatalom és erő helyett, megaláztatásuk közt bilincsben, megszégyenítve és erőtlenül szabadított meg bennünket. Főiskoronás, kigúnyolt, keresztre feszített hős. És így szólít meg ma is embereket. Nem a mi elvárásaink szerint, nem a mi vallásos elújításaink szerint, nem a mi megszokásaink szerint, nem a mi istentiszteleti rendünk szerint, nem a mi bevett vallásos szófordulataink szerint. Mert ő nagyobb vezetnél. Ezeket felhasználja. De nagyobb vezetnél, és nem kötik meg a mi kategóriáink. És nem mindig azokat szólítja meg, akiket mi megszólítanánk, és nem mindig azokkal hív be egy közösségbe, akikkel mi szívesen közösséget vállalnánk, akikkel a saját elképzeléseink szerint együvé tartoznánk. Mert az ő útja minden emberhez más és más, és nem kötik meg a mi emberi, meg a mi keresztjén, meg a mi vallásos kategóriáink sem. És így vezeti a személyes életünket is. Így válik a hétköznapjainkban is az ő szabadításával, ami megmentőnké, nem a elvárásaink szerint, ahogy azt gondolnánk. Ő a megmentőnk, a megváltunk, akkor is, amikor látóla nem tesz semmit, pedig annyira kézenfett tőlem, hogy mit kellene tennie. És ő a megmentőnk és a megváltunk akkor is, amikor a kényelmes, kellemes élet helyett bevisz az éves szűrűjébe és terheket raknánk. Pedig egyáltalán nem vágyunk ezekre a terhekre. És ha megmentünk és ha megváltunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy az élet sokkal bonyolultabb vele, mint amilyen nélküle lenne. A kérdés az csak az, hogy vajon megbotránkozunk-e benne, hogy ő ilyen hős, amikor a feje tetejére állítja a világunkat, vagy pedig alárendeljük neki az akaratunkat, a saját elképzeléseinket, és az ő hangjára hallgatva követjük őt. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Ezt mondja Jézus itt az igében azokról, akik hozzátartoznak. A saját népvel, az övéi megbotránkoztak benne. Majd olvastuk a történet végén, hogy Jézus kimegy a templomból. Elmegy keletre, elmegy a Jordánon túlra, pusztába, az egyszerű pusztai emberek közé, a tökéletes jeruzsálemi Isten tiszteleti közepből. És ott az egyszerű emberek, akik között annak idején keresztelő János is prédikált, felismerik benne a Messiást, hallgatnak rá örömmel és hittel fogadják. Jézusnak ez volt az utolsó látogatása a templomban, a jeruzsálemi templomban. És ahogyan elmegy a templomból, ez nem csak egy egyszerű elmenetel, ahogyan minden elmegyünk a templomból, és majd jövő vasárnap visszajövünk, hanem ebben benne van az az ítélet is, a templom és a benne levők felett. Ahogy Máté evangéliumában ki is mondja ezt Jézus, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megköveted azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk a szárnya alá gyűjti a csibéit, mert én nem akartátok. Mennyit tanítja őket Jézus? Az elmúlt hetekben végig ezeket a tanításokat olvastuk, meg gondoltuk végig közösen. Mennyi mindent mond el nekik, mennyiféle módon, csodákkal, szavakkal, ha kell, nagyon keményen is próbálja a szívüket megnyitni. De ti nem akartátok, és innen elhagyatottál ezt a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttuk engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, álljatok, aki az Úr nevében él. Jézus mindent megtett a saját népéért, annak vezetőiért, hogy meghallják őt, és meglássák benne a Messiást, de most elmegy közülük. És már nem is tér ide vissza, csak szenvedni és meghalni majd, hogy beteljesedjen rajta az Atya akarata. És nyilván ott a kérdés lettem, hogy a mi templomunkban, a mi templomainkban, a református templomainkban ott van Jézus. Ő megítél mindent, ami üres vallásosság. Ahol őszintén az ő nevét keresünk, és hiszem, hogy itt így van, ő ott van közöttünk. Megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlünk a nevében, ott van közöttünk. De ő kimegy onnan, ahol csak üres vallásosság történik. Kimegy onnan, ahol csak szertartások vannak. És kimegy onnan, ahol nem akarják meghallani az ő szavát. És annyira fontos lenne, hogy őt keressük, hogy ne a formákat keressük, hogy ne a kereteket keressük pusztán, amik jó kis biztonságot adnak, de a végső biztonságot ezt Jézus adja meg, és nem csak a, nem a kereteink. Hogy halljuk az ő hangját, és hogy engedelmeskedjünk neki újra és újra életünk minden egyes helyzetében, és hogy így szenteljük oda magunkat neki, és így legyen a közösségünk is Jézusnak szentelt közösség. Amen. Imádkozzunk. Egyen jó, Atyánk, örökké való Istenünk, Jézus Krisztus által. Megvalljuk előtte, hogy mi is a hősre várunk, a hősre vágyunk, mert az életünkben olyan sok a szükség, és olyan sok szükséget látunk magunk körül is a világban. Ott azon a helyen, ahol töltjük a mindennapjainkat. Látjuk a saját vergődéseinket, küzdelmeinket. Látjuk azokat, akiket szeretünk és közel állnak hozzánk. Látjuk azokat, akikkel nap-nap találkozunk, akiket talán nem is ismerünk, csak arcokat, tekinteteket. Látjuk, ahogyan ez a világ sóvárokba várja azt a hőst, aki már menti. Remélj, Atyánk, Tied a dicsőség, hogy Te elküldted hozzánk a Te fiadat, Jézust, hogy a mi hősünk, a mi megmentünk legyen. Köszönjük, hogy ez megtörtént, és ehhez semmi kétség nem fér. Köszönjük, Jézus, azt, hogy vállaltad mindezt a megaláztatást, amivel ez az út járt. És köszönjük azt, hogy úgy mentél el testileg közülünk, hogy a Szent Lelked által mégis felünk maradsz. és hogy ma is vezeted mindazokat, akik benned fölismerik a megmentőiket. Köszönjük, hogy az életünk egy pontján fölismertük, hogy te vagy a megmentőnk. Kérünk, hogy újra és újra erősíts meg bennünket ebben a hitben. Erősíts meg a szívünkben a hozzád való tartozást. És az, hogy a benned való hitünk, az kitartson akkor is, amikor nagyon nehéz. Az, hogy mikor igazán szükségünk van a hősre, akkor valóban hozzád tudjunk menni, és valóban tudjunk beléd kapaszkodni. Így visszük eléd az életünk nehéz helyzeteit. Így visszük eléd a betegeinket, a szenvedőket. Így visszük eléd azokat, akik gyászt hordoznak. Köszönjük azt, hogy a legnagyobb mélységedben is te vagy a megmentő, és hogy nem hagytál bennünket, amikor a legnagyobb mélységeket járjuk, akkor sem. Köszönjük azt, hogy itt vagy a gyülekezetünk közösségében. Köszönjük azt, hogy te vagy a középpontban, és kérünk, hogy maradj velünk, és maradj a mi gyülekezetünknek az Ura, a feje, a királya, hogy téged lássunk, és veled találkozzunk mindig, amikor ide belépünk. Kérünk, hogy jöjj velünk következő hétre is, legyen és maradjon velünk a te áldásod. Amen. Fennállva imádkozzunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyán, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár, és legelőre talál. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.